Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Drozdi Győző, a Telenor Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Hallgatóink, ezt a beszélgetést felvételről hallják, a műsort 4 óra után rögzítettük, én Király István Dániel vagyok. A minap indított el a Telenor 5G teszt hálózatát Győrben. Röviden, mi is az az 5G, illetve mi várható ettől az új technológiától?
Az ötödik generációs technológia az ugye egy újabb lépés előre. Mindig itt a frekvenciának a hatékonyabb felhasználásáról van elsősorban szó, az első, második, harmadik, negyedik generáción keresztül ezt láttuk. Az 5G egy picit speciális ennek a vonatkozásában, hogy kiterjeszti a felhasználási lehetőségeket. Az eddigi G-knél két alapszolgáltatás volt, először a hang, és utána jött egy adatforgalmi szolgáltatás. Az ötödik generáció ezen megpróbál túllépni azzal, hogy igen, itt is adatoknak az átviteléről van szó, de annak az alkalmazhatóságá sokkal szélesebb körben teremti meg, mint ahogy az eddig volt. És épp azért van értelme egy ilyen teszthálózatnak, amit a Győri Egyetem területén hoztunk létre, és velük összefogva, hogy ezeket a bizonyos alkalmazások fejlesztésébe várunk mi az egyetemtől egy hozzáadott értéket. Azt reméljük, hogy az egyetemen az innovatív diákok a tanáraik vezetésével kitalálnak olyan dolgokat, amire igazából ez az ötödik generációs hálózat használható lesz, megfelelő, úgy hívják angol nyelven, use case-eket fognak fejleszteni. Ez a lényege ennek a hálózatnak, amit ott átadtunk. Természetesen sok technikai tapasztalatot is majd le tudunk róla vonni. A Telenor Magyarországot nagyon érdekli az 5G technológia, de végső soron a legalapvetőbb cél itt az, hogy a megfelelő alkalmazások megszülessenek rá.
Mit jelent a nagyobb felhasználhatóság? Mit ért ez alatt? Nagyobb sávszélesség?
Hát ma az adatátvitelen, ha megkérdez bárkit, akkor azt érti, hogy lehet az internetet nézegetni rajta, meg le lehet tölteni egy filmet, vagy ilyesmi. Az 5G ezen nagyon lényegesen szeretne túllépni, és olyan ipari alkalmazásokba eljutni, a mindennapi életnek az olyan területére eljutni, ami eddig összességében adatátvitelben, mobil technológiában megközelíthetetlen volt. Mit tud nyújtani ez a hálózat, ami miatt reméljük, hogy ezek a területek megnyílnak? Hát ilyen, hogy nagyon nagy számú, tehát milliós nagyságrendű eszközt tud kapcsolódni a hálózatra, akár egy cellának a környezetében is, tehát egy nagyon kis területen.
Vagyis nem lesz az, hogyha valaki mondjuk egy labdarúgó mérkőzésen van, és próbálja a fotóját elküldeni a családnak, hogy nézd meg, itt vagyok, akkor hát jó 5-10 percbe telik talán.
Így van, pontosan. Tehát ez egy nagyon jelentős előrelépés lesz. Akkor a másik előrelépés az, hogy az átviteli sebesség is megnő, tehát ugye kapacitás megnő, sebesség megnő, még gyorsabban lehet átvinni adatokat. Itt a győri teszt során az első alkalommal, mikor elindítottuk ezt a hálózatunkat, mindjárt demonstráltunk egy és fél gigabit per szekundumos sebességet, ami hát óriási előrelépés a 4G hálózatokhoz képest. És aztán utoljára hagytam, te talán ebben van a legnagyobb fantázia, hogy az úgynevezett késleltetési időt, tehát azt az időt, ami alatt az információ eljut az egyik eszközre a másikra, azt nagyon jelentősen lerövidíti az ötödik generáció. Itt ezt jóval 10 millisekundum alá nyomja, és ezért...
Most olyan, mennyi ez nagyjából?
Hát egy minden esetre egy 20-30 millisekundum nagyságrendjébe esik ez, és ugye ez úgy, az a millisekundum, ugye egy másodpercnek az ezred része, az egy laikus számára nagyon rövidnek hat, de ez az idő, ennek a további rövidítése, ez lehetővé tesz olyan dolgokat, amit eddig nem lehetett. Például lehetővé teszi távolról egy operációnak a végrehajtását. Például egy ilyen lehetővé teszi azt, hogy egy zenekar úgy zenéjen, hogy nem egy helyen vannak. Ezt egy 30 millisekundumos késleltetéssel lehetetlen megcsinálni, mert az zenészek nem tudnak egyszerre játszani. A 1-2-3-4 millisekundumos késleltetéssel ezt meg lehet csinálni. És nem azt mondom, hogy a zenekarok úgy fognak játszani, hogy nem ülnek egy helyen, de például, hogy egy előadással próbákat így lebonyolítsanak, abban én látok fantáziát. Tehát egy ilyen teszthálózat az ezeknek a dolgoknak a vizsgálatára alapul, és azoknak az ötleteknek az előcsalogatására, hogy ez a megjelenő technológiát mi mindenre lehet használni.
És az első eredmények, illetve az első tapasztalatok mik?
Az első tapasztalatok az, hogy a hálózatunk az tudja mindezt, amit elvárnak az 5G hálózattól, tehát ez jól működik. Tudja azt, hogy ugye itt nem csak egyetlen egy bázisállomáson, ami éppen az egyetemet lefedi, hanem ez egy igazi hálózat, mert van a városközpontban is kétszel, az egyetem is kétszel, és ez együtt tud működni. Hogy még milyen use-kézeket fognak rá a diákok felépíteni, hát azt még mi is várjuk, ugye ez a hálózat most lett átadva pár héttel ezelőtt, tehát ide még nem juthattunk el, de én azt gondolom, hogy ezek szépen gyűlnek, van egy pályázatunk, amivel megszólítottuk a egyetemi diákságot, hogy gondolkodjanak el azokon, hogy mi minden pozitív dolgot lehet kihozni egy ilyen hálózati képességből. De most hagy utaljak vissza a történelemre, hogy amikor megjelent az SMS, senki nem tudta elképzelni, hogy ezt mire fogják használni. Tehát minek az? Volt tehát ott is egy technológiai eredmény, egy technológiai lehetőség teremtett aztán óriási felhasználási területet. Én azt remélem, hogy itt az 5G-be is ezek a technológiai előnyök, amit itt ezelőbb felsoroltam, ezek fognak olyan új alkalmazásokat szülni, amit ma még nem ismerünk pontosan, van róla pár elképzelésünk, hogy említettem, de pontosan nem ismerjük őket.
Mennyire lehet az ország lefedett, akár éveken belül, vagy akár sok év múlva 5G hálózatban? Mert hogy azt lehet olvasni, hallani, hogy több torony kell, mint mondjuk a 4 vagy 3G-nek.
Én azt tudom mondani, hogy az, hogy hány torony, hány bázisállomás szükséges hozzá, az elsősorban a frekvenciától függ. Tehát ha egy úgynevezett gigahertz alatti frekvenciákon lehet az 5G szolgáltatást elindítani, akkor lényegében nem kell hozzá több, mint a 4G hálózathoz. Ugye itt azt tudni kell, hogy ilyen szempontból Magyarország nagyon elkényeztetett, a Telenor Magyarországnak a 4G-s lefedettsége 99% fölött van, tehát ez egy borzasztó jó hálózat, és ugyanilyen jó hálózatot fogunk tudni csinálni 5G-n is, hogyha most allokációra kerülő 700 MHz-es frekvenciasából kapunk, akkor hasonló lefedettségre lehet számítani. Természetesen ez a sáv nem alkalmas arra, hogy a nagy kapacitásigényű alkalmazásokat kielégítse, arra kellenek a magasabb frekvencia sávok, és így ez a kettő szépen együttműködve ki tudja elégíteni azt is, hogy nagy területre legyen fedve, és nagy kapacitással legyen lefedve.
Elindulhat már akár a harmadik negyed évben a kereskedelmi 5G hálózat?
Igen, tehát nekünk az a reményünk, vágyunk, mit mondjak, hogy az NMHH az eddigi terveinek megfelelően ezt a bizonyos frekvencia allokációt ezt végrehajtja itt a harmadik negyed évben, és hogyha ez megtörténik, akkor mi készek vagyunk arra, hogy nagyon röviden rá az első kereskedelmi szolgáltatások megindulnak Magyarországon, amik nem lesznek lényegesen különbözőek, mint amit itt most Győrben csináltunk az 5G területén, de elérhetőek lesznek, hogy is mondjam, minden előfizető számára. Nem úgy, mint ez a teszthálózat, ami korlátozva van.
Akkor ez már akár az idei esztendő végét is jelenti, vagy jelenthet?
Igen, én azt gondolom, hogy ha ez a frekvencia allokáció a tervek szerint alakul, akkor idei évben fogunk látni 5G szolgáltatást.
Mekkora a mobilkészülékek aránya Magyarországon, amely már most az 5G-re alkalmas és működne vele?
Nulla. Tehát mikor mi csináltuk ezt a bemutatót Győrben, akkor érkezett meg Magyarországra az első két darab készülék, ami közül az országban az első mobil-to-mobil 5G hívást meg tudtuk csinálni. Hát azóta már lehet, hogy másik 10 darab is van az országban. Ezek a készülékek azt gondolom, hogy inkább jövőre fognak megjelenni, mint az idén. Pláne ár szempontból még egy kis kifutás kell nekik, hogy ezek igazából el tudjanak terjedni. De ugye a hálózatnak mindig előbb kell járni, mint a készüléknek. Kivesz úgy 5G-képes készüléket, ha nincs 5G-képes hálózat, tehát először meg kell teremteni a lehetőségét, hogy azt használják, és akkor fognak ilyen készüléket választani az előfizetők. Jelenleg a készülék oldalon a kínálat még nincs igazán meg, most kezd megszületni, de fog jönni.
És azt mondta, hogy ugye a közelmúltban volt az első két 5G telefon közötti hívás, a hangminőség is jobb lesz, vagy más lesz?
A hangminőségben azt gondolom, hogy a nagy előrelépést már megtettük. Tehát aki például a Telenornak a Volte hálózat, Voltét használ a Telenor hálózatán.
Vagyis?
Ez a Voice over LTE, tehát a negyedik generációt más néven LTE-nek hívjuk, és ez erre találták ki ezt a szabványt, amit úgy hívunk, hogy Volte Voice over LTE. Az egy olyan HD minőséget hall, olyan kitűnő hangminőségbe, hogy meg fog lepődni mindenkinek. Javaslom, hogy próbálja ki, akinek a készüléke engedi. Itt természetesen a legújabb készülékek képesek erre, illetve bizonyos régebbi készülékekre a gyártók most fejlesztik a szoftvert, az mikor letöltésre kerül a készülékre, akkor lehet hálózati oldalon kérni ennek az engedélyezését, és akkor így tudnak az ügyfelek ezen beszélni. Egészen kitűnő hangminőséget produkál, nagyon gyors kapcsolási időkkel élvezet használni.
És hogy látja, mi várható Magyarországon a mobilhálózatok fejlődése terén? Mit hoz a jövő? Egyértelműen az 5G a jövő?
Igen, én azt gondolom, hogy ha egy ország nem akar lemaradni a távközlés ekoszisztémájába, akkor az 5G-t mindenképpen be kell vezetni, tehát ebből a szempontból az 5G a jövő. Itt azért az fontos, hogy nem szabad arra gondolni, hogy az 5G úgy lecseréli a negyedik generációt. Ez egy inkább ilyen evolucionális fejlődésre kell gondolni, tehát a kettő együtt megjelenik és együtt dolgozik egy nagyon hosszú ideig. Tulajdonképpen érdekes módon, hogy a 2G-re is valamilyen mértékben szükség van. Egyrészt roomingoló ügyfelek miatt, másrészt azért mindig lesznek régi készülékek a hálózatban. Talán legelőször a harmadik generációt lehet kivezetni. Én azt gondolom, hogy a különböző frekvenciasávoknak és a különböző generációknak az értelmes együttműködése adja a legjobb felhasználói élményt, ami számunkra, Telenor számára a legfőbb hajtóerő, hogy egy olyan hálózatot biztosítsunk az ügyfeleknek, ami a legkifinomultabb igényeket kielégíti. Egyébként ebben nagyon sikeresek vagyunk, tehát most szerencsére több olyan mérés is publikálásra került, hogy mutatja, hogy világviszonylatban a három legjobb hálózat között bizonyos szempontból a legjobb hálózatok itt találhatók. Magyarországon a Telenor erre nagyon büszke.
Mennyire lehetnek képesek meghatározni a jövőt a nemzeti szabályok, illetve szabályozás, és milyen szerepük lehet ebben a globális szolgáltatóknak?
Hát mennyire nemzeti a szabályozás, már az ugye egy kérdés. Jelen pillanatban is azért a távközlésnek a nagy vonalai, azok már Európai Uniós szabályzást jelentenek. Itt ugye az Európai Uniós direktíváknak és rendeleteknek van a nemzeti jogba való átültetése, tehát már ma is bizonyos korlátok között csak nemzeti az a szabályzás, amiben a nemzetek megtartották a saját hatáskörüket, az ezeknek a szabályoknak az implementálása, illetve egy picit abba, hogy pont, hogy a frekvenciákat mennyire és hogyan adják el. Egyébként azért ez már eléggé rendben van állítva Európában. Most megjelent az Európai Uniónak egy új csomagja, amit csak kódnak nevezünk, az új távközlési kód, ami még további harmonizációt jelent. Erre én azt gondolom, hogy valamilyen mértékben szükség van. Itt a mozgásteret az egyes országok implementációja jelent, és az nagyon fontos, hogy ez jól végiggondolt legyen ez az implementáció, hogy tényleg lehetőséget nyisson a fejlődésre, és az előre vigye az ország dolgait.
És az Európai Unió szabályozás, illetve irány, az mondhatni, hogy vezető irány a világban?
Hát ez egy bonyolult kérdés, azért itt az Európai Unióban vannak és voltak, hogy is mondjam, ilyen fogyasztóvédelmi túlterjeszkedések, ahol a fogyasztóvédelem az olyan dolgokba szólt bele, amik tulajdonképpen annyit hátráltatták az iparág fejlődését, ami aztán a fogyasztókra visszaütött, hogy amit eredetileg fogyasztóvédelemnek szántak, az mégse lett az. Például, hogy említsem itt meg a net neutralitit, ahol szerintem a szabályzás túllőtt a célon. És
ami pontosan mit is jelent?
A net neutrality az azt jelenti, hogy az internet az felhasználó semleges legyen, és a felhasználó az minden internet szolgáltatást megkülönböztetés nélkül érjen el, ugyanazon az áron, stb., ami egy borzasztó jó elv, tehát a világért meg nem kérdőjelezném ezt az elvet, de ezt lehet olyan extrémitásig alkalmazni, ami például megakadályozza azt, hogy egy szolgáltató azt mondja a felhasználónak, hogyha kérem, a mi MyTV-nket nézed, akkor ahhoz az adatot ingyen kapod, vagy ez problémásá teszi. Tehát az ilyen túllövésektől azért meg kellene védeni az iparágat.
És talán ezért is alakulhatott ki, hogy azt lehet látni, hogy a távközlési szolgáltatók biztosítják az alapinfrastruktúrát, és nagyon sok, pontosabban viszonylag kevés, de több amerikai cég is ezt az alapinfrastruktúrát használja, és kínálja akár a tévészolgáltatását, akár különböző csomagokat. Ez lehet az egyik oka, a túlszabályozottság?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan része, itt inkább azt mondanám, hogy ez egy olyan része a szabályzásnak, amire még jó megoldást nem nagyon talált ki az Európai Unió. Itt ugye akár néven is nevezhetem a Google-t, Apple-t, aki óriási bizniszt csinál abból, hogy az európai távközlési szolgáltatók fönntartják ezt a nagyon jó minőségű hálózatot, és hogy is mondjam, az ő biznisz modelljük kitűnően működik ezen, míg a befektetés itt történik a mi oldalunkon. Én azt látom, hogy erre az alapvető problémára igazából Európa egyetlen egy országában sem találtak alapvetően jó megoldást. Két hetente hallunk egy hírt, hogy most ebbe az országba próbálják megadóztatni, abba az országba próbálják megadóztatni ezeket a szereplőket. Ugyanakkor hallunk olyan statisztikákat, hogy az általános adóteher, amit viselnek, az sokkal alacsonyabb, mint amit általában az összes többi iparág visel, tehát azért valahogyan megpróbálnak itt kilavírozni az adók alól. Én azt gondolom, hogy ez a probléma nincs megoldva. Sehol Európában, Magyarországon sincs megoldva. Mi azt gondoljuk, hogy például a távközlési adó azt legalább meg kellene osztani, tehát nem csak az operátoroknak kellene ezt viselni, és azon keresztül az előfizetőknek, hanem ezeknek a nagy amerikai cégeknek. Ezt próbáljuk többször is a kormányzat figyelmébe ajánlani.
Ez azt is jelenti, hogy a távközlési szolgáltatók a technológiai cégek forgalmából nem részesednek tulajdonképpen?
Hát, hogy is mondjam, a hálózati forgalomból részesedünk, mert mi szállítjuk a bitet az egyik helyről a másikra.
Amiért fizetek az előfizetésben?
Amiért az előfizető valamilyen szinten fizet, ám bár most olyan package-eket kap, amiben aztán forgalmaz, amit akar. De abból az üzletből, amit ezek a szolgáltatók csinálnak, se az állam nem részesedik, se a távközlési szolgáltató nem részesedik, és ez szerintem nem egy igazságos leosztás, és ráadásul nem is támogatja a fejlődést, hiszen azért ezeket a hálózatokat ki kell építetni, jó minőségben meg kell csinálni, működtetni kell, az ügyfeleket ki kell szolgálni, ügyfélszolgálatot kell nekik adni. Ezeknek úgy nagyjából az egyikét se csinálják ezek a nagy amerikai vállalatok, tehát ezt a problémát valahogyan meg kellene oldani.
Mi lehet a jövő a távközlési szolgáltatók számára? Elegendő lehet pusztán a hang és az adatszolgáltatás értékesítése, illetve hogy erre koncentrálnak?
Hát azt gondolom, hogy a hangszolgáltatás az örök. Míg ember létezik, addig akar beszélni a másikkal, és ugye az egész telefonja arra épült, hogy na most tudjon egymással beszélni két olyan ember, aki nem ugyanabban a szobában van, vagy nem egymás mellett áll. A mobiltelefonja meg ezt kiterjesztette, hogy bárhol is vannak, tudjanak egymással beszélni. Én azt gondolom, hogy még ember lesz erre a szolgáltatásra szükség van. Az adatátvitel az megint egy általános dolog, mert az adatátvitel önmagában egy olyan tágfogalom, hogy ugye egyik helyre a másikra elviszünk információt, arra mindig szükség lesz. Itt tehát ezek szerintem soha nem fognak kihalni, ezek mindig alapszolgáltatások lesznek. Itt az a kérdés, hogy ezekre az alapszolgáltatásokra milyen speciális szolgáltatás halmazt lehet a tetejére ráültetni.
Ahol és mit is lehet ráültetni? Milyen példák vannak? Mert ugye említette, hogy ezek az amerikai cégek igencsak uralják a piacot. És próbálkozások vannak.
Igen. Én azt gondolom, hogy ezeknek az amerikai cégeknek megfelelő európai konkurenciát kellene teremteni, és egy olyan modellt kellene megvalósítani, ahol a terheknek a viselése az egyenlőbb.
Az aréna mai vendége Drozdi Győző, a Telenor Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. A hírek után innen folytatjuk.